Kedves hallgatóim, közel járunk február 25-éhez, amely a kommunizmus áldozatainak világnapja. Sokszor elgondolkozom azon, hogy milyen szörnyűségeket hozott magával a kommunizmus. Olyan szörnyűségeket, amelyek megközelítik, sőt felülmúlják a náci fajírtásnak a borzalmait. De most én nem kifejezetten ezekre a gyilkosságokra, gulágokra, katini vérengzésre és egyéb sztálini kegyetlenkedésekre akarok rámutatni, hanem ha szabad így fogalmaznom, a hétköznapi kommunizmusra. A hétköznapi kommunizmus szót onnan veszem. Volt egy jó film, az én gyerekkoromban az volt a címe, hogy Hétköznapi fasizmus. Hát jó film volt annyiban, amennyiben nagyon megmaradt az emlékezetemben valóban a fasizmus szörnyűsége. A kommunizmus szörnyűségének számtalan változata van. Olyan is, amelyről már talán kedves hallgatóimnak is beszéltem, említettem, hogy a szovjet hadsereg bevonulása Magyarországra és annak a viselkedése rossz emlékeket hagyott nagyon-nagyon-nagyon sok magyar emberben, áldozatul esett ennek nagyon sok magyar fiatal, tehát nem csak a fronton elesett hőseink voltak áldozatai a második világháborúnak, hősöknek nevezem őket, mert ha bár egy értelmetlen német szövetségesi háborúban voltak kénytelenek életüket áldozni, de hát mindig eszembe jut az a levél, amit az apósom írt anyósomnak. Apósom nem tért vissza a második világháborúból, eltűnt a kommunizmus áldozataként, hogy így mondjam. Bár hát ugye ezt most kinek a számlájára írjuk ezt a háborút, ezen lehet egy nagy kérdőjelet tenni. De hát egyik rosszabb volt, mint a másik. Mindenesetre apósom odaveszett, de mi amíg írt és küldte a tábori leveleket azokban, olyan szépen írta a feleségének, hogy tudd meg, édesanyám, mert úgy hívtát, ugye, a két gyerek anyja volt már akkor anyósom, hogy értetek, és a hazámért halok meg. Hát ezért mondom én, hogy dehogy is azokért az érdekekért, amelyek a háborút kirobbantották. Térjünk oda-vissza, hogy aztán jöttek ezek a orosz csapatok felszabadulásnál. Sokszor volt, hogy mi fiatalkorunkban mindig megnyomtuk ezt a szótagot, hogy dúlás, felszabadulás. Mert ugye a felszabadító hadsereg valóban dúlást rendezett, sokszor nem mindegyik csapat. Voltak emberségesek is, nagyon differenciáltan kell nézni a dolgokat, de az biztos, hogy itt Csongrádon, ahol én élek, rengeteg asszonyt meggyaláztak, és nagyon sok családnak az életét tették tönkre. A családunkat is érintették ezek az atrocitások, és az én férjem egy nagyon szép domborművet állítatott a 45 tavaszán meggyalázott asszonyok emlékére, közelébe annak a helynek, ahol az esemény történt. Igen, ezek voltak a kommunizmus nagyon kézzelfogható áldozatai, de voltak olyanok is, akik a hétköznapi kommunizmus áldozatai voltak, akiknek az életét eltorzította az a félelem, amiben élni kellett. Kedves hallgatóim, akik idősebbek, azok tudják valószínűleg, hiszen nem volt család, amelyiket ne ért volna valami retorzió az 50-es években, így vagy személyesen, vagy esetleg családi hagyományból tudják, hogy mi minden történt. Az egyik barátunk apja csak annyit mondott, hogy nem szabad ilyen esős, elázott gabonát betenni a csűrbe, mert akkor megrohad. Hát nem elvitték hosszabb időre recskre, mert hogy szabotált. Tehát nem az észszerűség, nem az értelem fénye világított, hanem a gonoszság és sötétség birodalma volt ez. Nem tudják a mai fiatalok, akik demokrácia hiányról beszélnek, és tele szájjal szidják adott esetben a rendszert, nem tudják, hogy mi az a diktatúra, az a demokrácia hiány, amit mi idősebb emberek itt Magyarországon is túlértünk, hát még a Szovjetunióban. Az emberbe felvetődik a kérdés, hogy lehetett túlélni a diktatúrát? Előadásom vége felé szeretnék majd valamiféle összefoglaló választ erre megfogalmazni. Most azonban megpróbálom bemutatni a kérdést, egy kicsit gazdasági témákat is érintve közben, egy ember életútján, akiről meg lehet, hogy már beszéltem kedves hallgatóimnak, de a mostani aktualitás ismét szükségessé teszi, hogy felidézzük életútját. Ez az ember Nyikolaj Joszifovics Konrád. De Konrád név németes név, nem is csoda, mert egy rigai német zsidó mérnök és egy orosz pap leány házasságából született 1891-ben. 1970-ben halt meg. Ez a fiatalember gyerekkorában, még fiatalon, ugye, 15 éves volt, amikor a boxerlázadás kitört Kínába, és ez kelet felé fordította a világ figyelmét, mert ugye nem tudom, hogy ki mennyit tud a boxerlázadások történetéről, de azt tudni kell, hogy a külföldi behatolás ellen lázadtak föl, de ezen azért nagyon kézzelfoghatóan a keresztényeket értették, és borzasztó nagy keresztény írtás történt, legalább 100 000 embert pusztítottak el ebben a boxerlázadásban, és nagyon nagy részük volt keresztény, misszionárius, tanító, szerzetes pap és hát hívő ember. Azt is tudni kell ehhez, hogy ezt a boxerlázadást végül a fejlett országok egyesített csapatai verték le, Oroszország is benne volt, de még Magyarország is szerepel a listán, amelyet megnéztem, hogy kik verték le a boxerlázadást. Tehát küldtünk mi is katonákat. Hát nyilván azért, mert akkor Európa még keresztény volt, és azért nem csak a külföldi érdekek voltak mögötte, hanem tényleg az értékek is, amely miatt Európa a kínai boxerlázadás leveréséért összefogott. Nos, ez a fiatalember akkor elkezdett távol-kelet iránt érdeklődni, és be is iratkozott távol-keleti tanulmányokra, úgyhogy az ottani egyetemről elég nehezen tudott ösztöndíjat szerezni, hogy magát valahogy fenntartsa és tanulni tudjon, és hát ugye az volt a célja, hogy ezeket a távol-keleti nyelveket, kultúrákat megtanulja. Perspektívikusan azt tűzte célul, hogy esetleg az egyetemre majd benn maradjon tanársegédnek. Az egyetemek, akkori orosz egyetem is rendelkeztek bizonyos szuverenitással az államhatalmon belül, és nagyon nagy dolog lett volna oda bekerülni, csak volt egy rivális, egy nála jobb módú fiatalember, aki gazdagabb családból származott és jobb nevelésbe tudott részesülni, kapcsolata is jobbak voltak, aztán, mint majd az élettörténetéből láthatjuk, az került először oda az egyetemre, de aztán jött a forradalom, de ne vágjunk elibe. Az első világháború szerencsére megúszta, mert akkor éppen kim volt Japánban tanulmányúton, és nem is tudott egy darabig hazajönni. De amikor 1917-ben hazajött, ugye, hát még nem sokkal múlt, ugye, 20 éves. Hazaérkezése után továbbra is kutatási területével foglalkozott. Persze az akkori világban az se volt ideológiai, politikai viszonyoktól mentes. Az akkori pétervári, a majd leningrádi egyetemen tanított japán nyelvet és irodalmat 1922-től 1939-ig. Szép kis korszak volt ez. Vajon hogy élte túl ez az értelmiségi ember, humán ember az elkövetkező negyedszázadot? Hát nem egy könnyen. Ugyan nagy szorgalommal a legjelesebb irodalomtörténészek közé verekedte be magát, és úgy tűnik, hogy élete során sem lépett be a pártba, de a marxista terminológiát mindig alkalmazta. Most meg kell mondani azoknak a ma élő embereknek, akik ezt el sem tudják képzelni, hogy ha nem tette volna ezt, egyszerűen megsemmisítették volna. Mindegy, hogy értelmes valaki. Az elszánt, elvakult kommunistáknak mindegy volt, hogy valaki milyen érték. Nem felejtem el 1950-es évekről. A magyar írók visszaemlékezésébe olvastam azt a történetet, amit már elmondtam egyszer. Bizonyára önöknek is, hogy 53 körül, amikor valaki kint volt ilyen falujáráson, ahol meg kellett a parasztokat győzni, hogy lépjenek be a kommunista pártba, meg hát ha abban nem legalább a TSZ-be, akkor az ott lévő ávósok nagyon gorombán bántak az embereket, meg lehet, hogy ez 55-ben volt már, amikor Nagy Imre korszaknak ismét vége lett. Mert akkor egy kicsit szétengedték a TSZ tagokat, és hát aztán újra keményebb rákosista hónapok jöttek, és akkor az egyik ilyen ávós tiszt azt mondta a magyar költőnek, aki tiltakozva emelte fel, hogy Zák Zoltán vagyok, kétszeres kosudias magyar költő, hogy bánik maga ezekkel a paraszt emberekkel, és azt válaszolta neki a kommunista ávós. Zák Zoltán, le van. Szóval elnézést ezért a kifejezésért, de értik, kedves hallgató, hogy mire akarok célozni arra, hogy ezeknek a elvakult embereknek nem számított semmi. Tehát ha ez nem simul valamilyen mértékig bele az akkori stílusba, akkor bizony egyszerűen megsemmisítették volna, látni fogjuk majd, hogy hány ilyen embert semmisítettek meg valóban fizikai létében. Ő azért igyekezett, hát simulékonyan viselkedni, hogy így mondjam, tanítani kezdett a úgynevezett marxista egyetemeken is, mert hát olyan vörös egyetemeken, mert hogy hát mondtam, az egyetemek egy darabig őrizték az autonómiájukat, és amíg teljesen meg nem tudta hódítani a sztálini hatalom az egyetemeket, de volt egy másik ilyen úgynevezett, hát ez nem szabad egyetem, hanem egy úgynevezett vörös egyetem, az Moszkvában volt, és ő is tanított ott történelmet, irodalmat, idegen nyelveket. Nos, tehát ezért mondom, hogy hát alkalmazkodni próbálkozott. 36 és 37 során tartott itt Kondrát-kurzusokat. Tudjuk, hogy ebben az időszakban kezdődik, és 38-ban kulminál a tisztogatás, ami végtelenül kegyetlen volt. Mi volt az az érdekes dolog, ami akkor, hogy így mondjam, nagyon nehéz helyzetbe hozta a szabad gondolkodó értelmiségieket? Vita volt a 30-as években, és itt érünk el egy kicsit a gazdasági témáinkhoz, amelyekre utaltam, hogy azért erről is lesz ebben szó az előadásban. Az ázsiai termelési mód és a marxista történelem szemlélet tagolás hívei között. Ugyanis a marxisták ugye úgy osztották fel a társadalmat, hogy az mindenütt úgy ment végbe, hogy az ősközösséget a rabszolgatartó, majd a feudális társadalom követte, ezt később át fölében ütenek a kapitalista, majd a végén ennek a szocialista termelési módnak kell felváltania, és az váltja fel, íme a Szovjetunió már elkezdte. Bizony, ezt mi is így tanultuk az 50-es, 60-as években. A kommunisták Sztálinnal mereven ragaszkodtak a Marx felfogásához, ehhez az ötös tagoláshoz. Trockij követői közül azonban sokan elfogadták az ázsiai termelési mód létét, mert ennek az a lényege, hogy azt mondták az ázsiai termelési mód hívei, hogy nincs rabszolgatartó társadalom, nem feltétlenül van, vagy nem jelentős. Kínában is csak kis százaléka volt rabszolgatás, tehát nem volt jellemző. Japánban meg szinte egyáltalán nem. De mivel, hogy azt mondták, hogy az állam tulajdonában voltak a földek. Na most éppen akkor Sztálin és követői megpróbálták a mezőgazdaságot kollektivizálni. Hát láttuk mi is Magyarországon, és ezt mindenki tudja, aki történelmet tanult, hogy ugye a magyar kollektivizás is úgy ment, hogy először földet osztottak az embereknek, ezzel megnyerték a politikai hatalmat, és aztán utána szépen kezdték őket bekényszeríteni. Különböző módszerekkel, először azzal, hogy olyan terheket rótak a parasztok, amiket nem tudtak fizetni, aztán később azokkal az állandó paraszt ellenes támadásokkal, amire utaltam, hogy milyen módon sértették meg, volt, akit kivégeztek azon a címen, hogy szabotált, volt, akit recskre vittek nálunk is, az oroszoknál is, így volt ez Szovjetunióban is, így volt ez. És hát a Sztálinnak zavaró volt, hogy amit ő tulajdonképpen igenis akart, hogy legyen a mezőgazdaság olyan, mint az iparállamosítva, de hát most ilyen, ebben az a lépés táncrendje volt, hogy most először a parasztokat még csak a kolhozba kényszerítik bele, vagy arra próbálják rábeszélni. Na, ebben zavaróan hatott ez az ázsiai termelési mód emlegetése, és Trockijék, és mindaz, aki ezt vallotta, Trockij amúgy is szúrta Sztálin szemét, hiszen tudjuk, hogy meggyilkoltatta külföldön, az otthon a hazájában meg, akik ilyen nézeteket vallottak, azokat ilyen-olyan vádakkal letartóztatták, és hát keserves végük lett. Szerencsére Nyikolaj Konrád megúszta ezt a vitát, mert hát meg kell vallanunk, hogy inkább elfogadta ezt az öt részre tagolást. Az ugyanis tényleg élete végéig komoly véleménye volt, hogy a világ valahogy azért egységesen fejlődött. Aztán persze későbbiekben, mikor már lehetett, Sztálin halál után ezt árnyalta, és azt mondta, igen, mindenütt voltak különböző szakaszai a történelemnek, amelyek tulajdonképpen hasonlítanak egymáshoz, de hát azért nem teljesen egyformát, tehát úgyhogy már belefér az ázsiai termési moddana, de hát ezt ki nem mondta volna a 30-as években. Pedig jól ismert a tényeket, és tudta, hogy azért ahhoz a nézethez áll közelebb a valóság. Volt egy kollégája, Nikolaj Nyevszky. Én emlékszem, amikor jártam kint Moszkvában, hát akkor egy Nyevszky prospekten sétálgattam. Nem tudom, nyilván más Nyevszky is volt az irodalomban, de mindesetre nekem most ez jutott eszembe. Nikolaj Nyevszky a 30-as években tért vissza, a 30-as évek elején, tehát vagy 29-es évek végén tért vissza Japánból, ahol együtt volt ki tanulmányúton Konrád, de csak Konrád közvetlenül a forradalom után hamar visszajött. Ő meg Japán ütvet feleség, és nyilván ezért nehezen kapták meg a útlevelet, vízumot, és hát ezért nem jött hamarabb haza most, mert nem tudott hamarabb hazajönni, ezért, hogy így mondjam, jutalmul a sztálini kommunista rezsim azt gondolta, hogy kém. Ismerjük a jugoszláv béka emberek történetét nálunk is, ugye? Mindenki kém, aki idegen nyelveket tudott, vagy akinek külfölddel kapcsolata volt. Így volt ez Rajk Lászlóval is, a híres kommunista forradalmára, az Isten szerelmére. Úgy kinyírta Rákosi, mint annak a rendje, sőt, ezek voltak számára a legveszélyesebbek. Csak aztán jöttek a hazai belső ellenségnek tekintett riválisok. No, visszatérve Nikolaj Nyevszkyre, a 30-as évek végén, a tisztogatások idején letartóztatták, és aztán ő 45-ben halt meg a börtönbe, feleségével együtt, kis japán feleségével együtt elhurcolták. Képzeljék el, kedves hallgatóim, hogy a 2 éves kislányukat ott hagyták ezek a banditák, nem tudok más mondani. A lakásban ott sírt, amikor a szüleit elhurcolták, és Konrádék találták meg, ott laktak közel, és sajátjukként aztán adoptálták és felnevelték ezt a kislányt. Hát, ugye mondani se kell, hogy döbbenetes dolog. De azért nem úszta meg teljesen ezt az időt, Konrád maga sem, mert 3 évig börtönbe került. Na most kérem, nem tudunk olyasmit mondani, hogy az életrajza alapján, mert alig lehet információt találni bármit is. Erről a 3 évről szinte semmit nem tudni, nincs semmi dokumentum. A Hokkaidói Egyetemen dolgozó angol-amerikai professzor ki kutatta, de mondta, hogy nem talál erről az életperiódusról semmit. Csak azt tudjuk, hogy végül is kiszabadult. Nem tudjuk, hogy a barátja ügye miatt volt, de a japán ügyekkel akkor egy darabig nem foglalkozott, az biztos. 41-ben mindesetre már visszatérhetett a Moszkvai Keletkutató Intézetbe, de 44-ig nem jelenhettek meg publikációi. Nem tudjuk, mit csinált ez alatt, feltehetően a háború alatt azért valamilyen munkát a külügynek talán végzett, de ezt most csak úgy feltételezés alapján mondjuk. Azért mondom, hogy azért ennek lehet valami alapja, mert 45-ben mai szóval azt mondhatnánk, hogy rehabilitálták, mert még Lenin díjat is kapott. Tehát azért mondom, hogy itt nem lehet tudni pontosan mit csinált. Mindeste 45-ben megjelentette a kínai Sun Tzu nevezetű tudósnak a háborúról szóló régi kézikönyvét, amely állítólag a világirodalom egyik kiemelkedő szakkönyve a témában. Náked, hogy ebben a témával foglalkozott. Aztán a Moszkvai Egyetemre került, mert ugye a Leningrádi Egyetem az, ahol ő járt, végül is átköltözött Moszkvába, és itt tanított 70-ben bekövetkezett haláláig. Még a sztálini évek nehezek voltak, mindesetre azt lehet mondani, hogy ő még 34-ben akadémikus lett, amikor a szocialista vörös egyetemeken tanított, ugye? De csak levelező tag lett, és rendes tagát csak 2 évtized múlva, tehát Sztálin halála után kapta meg a rendes tagságot. Egyébként az egyik tanítványa éppen akkor kapta meg, vagyis hát ez meglehetősen sokára jutott neki osztályrészül az elismerés. Azt lehet azonban mondani, hogy hűséges barát volt. Emberséges volt Nyevszky gyermekével, és hűséges volt a barátjához, mert 1960-ban összeállított és megjelentetett egy tanulmánykötetet barátja munkásságából, aki szintén ugye jeles nyelvész volt. Olyannyira jó tanulmánykötetet állított össze, hogy Nyevszky 1962-ben posztumusz Lenin díjat kapott az ő munkásságának a eredményeképpen. Sztálin halála után azt mondhatjuk, hogy ennek a mi tudósunknak, Konrádnak a figyelme a világ kulturális történelme fele irányult. Szerkesztésében jelentek meg a World History, History of World Literature sorozatok. 1966-ban írta meg a Západ i Vasztok című tanulmánykötetet, amelyben annak a gondolatkörnek a kifejtésére vágott, amire céloztam, hogy vannak párhuzamosák a nyugat és keleti világ fejlődésében, a reneszánsz humanizmus keleti megjelenésének szentelte ezt. Ebből a kötetből készített egy válogatást egy 10 éven belül, a magyar fordításban a gyorsuló idő is. Én annak idején ezt olvastam, és ha jól emlékszem, erre még utalást is tettem előadásaim során. De a lényeg az, hogy reneszánszot Konrád nem csak az európai humanista századok fejleményének tekintette, hanem a keleti humanizmus képviselőt is ide sorolta. Megmutatta, hogy az emberközpontú, emberszerető, humanistának nevezhető gondolkodásmód távol-keleten is, hát egy kis idő eltolódással azért párhuzamosan virágzott. 1970-ben jelent meg nagy japán-orosz szótár, akkor már mert foglalkozni ezzel a témával, amelyen feleségével és másokkal is dolgozott, ezért aztán Lenin-díjat is kapott, ez a második Lenin-díja volt. Sőt, megkapta a japánoktól az Order of Rising Sun díjat, vagyis a felemelkedő, felkelő nap kitüntetést, amelyet külföldiek által elnyerhető legmagasabb japán kitüntetés, és ezt sose kapott meg addig még szovjet állampolgár. Élete utolsó éveiben aztán a kultúrák világméretű áttekintésével a történelemről foglalkozott. Levelezési kapcsolatba került Toynbee-val, a híres angol történésszel. A levélváltások alapján láthatjuk, hogy a Toynbee nagyon sokra értékelte a szovjet tudós munkáját. Igen. Úgy tudta átélni ezt a korszakot, még ráadásul kitüntetésekkel, hogy olyan témával foglalkozott, ami kicsit távolabb volt a napi politikával, és olyan nyelvezettel írt, amit a whitefülőek tudtak csak igazi jelentésére lefordítani. Meséltem talán kedves hallgatóimnak azt, hogy amikor én külföldön jártam, akkor a glasgowi szovjetológus tudós Aleknov azt mondta, hogy egész jó a szovjet filozófiai irodalom. Egyszerűen azért, mert az ottani lektorok nem értik eléggé a kommunizmus túlélésének az alapja, hogy mondtam, összefoglalva az volt, hogy az ember egy mimikrit megtanul, egy álcát tesz maga elé, mint a városi képmutogatók, és mögötte azért más ember van. Méghozzá nagyon fontos, hogy az a más ember, az igazi ember, az tudományosan, szakmailag nagyon igényes ember legyen. Bocsássanak meg, kedves hallgatóim, hogy személyes példákra hivatkozom itt is most. Én is megkaptam a rendszerváltás után egy általam nem nagyon kedvelt média személyiségtől, hogy hát hiszen maga is kollaboráns volt, hát hiszen komoly állásokig jutott el a pénzügyminisztériumban abban az időben, és hát akkor ez nem lehetett másként. Hát kérem szépen, lehetett, azért mondom, hogy sose voltam életemben pártag, viszont mégis meghívtak, valóban, a pénzügyminisztérium szocialista nemzetközi osztályának a vezetőjének a rendkívüli ismereteim, pénzügyi és nyelvi ismereteim alapján. És meghívtak a pártaggyűlésre előadónak, mint párton kívülit, és azután azt mondta az alapszervi pártitkár, hogy ugye, Kati, azért benne maradunk a szociban. Vagyis, hogy érezhető volt, hogy nagyon élesen és erőteljesen bíráltam, de támadhatatlan szakmai érvek alapján. Sokan mondták nekem, hogy mikor politizáltam életemben, mondom, én a szakmámon keresztül politizáltam gyakorlatilag mindig. A szakmámban az igazságot kerestem, és akkor is kimondtam, hogyha ez abban az időben nem a hivatalos főáram, ahogy ma mondjuk mainstream álláspont volt. Nem akarok ezzel kérkedni, csak akarom mondani, hogy igen, valahogy így lehetett túlélni. Azért most kellett hozzá mindig egy kis szerencse is azért. Egy kis szerencse azért mindig kellett. Egyszerűen néha nem lehetett az ember elég ügyes, hogy így mondjam. Nekem is nagyon sokan segítettek, a tervhivatal elnök helyettese, a pénzügyminiszter, az igazgatóm a pénzügykutató intézetben, szóval sok olyan ember, aki maga pártag volt, és hát, hogy így mondjam, a mimikrének már azt a változatát is alkalmazta, hogy teljes mértékben azonosult, de mégis segítette azokat, akik ebben nem léptek be, ezekbe a folyamatokba, és mégis értékek voltak, mert a haza érdeke fontosabb volt neki, mint a párt érdek. Nem volt ez jellemző. Nemrégiben olvastam Bognár József akadémikusnak az élettörténetét, és olvastam Baconi Jenő, Külker miniszterhelyettesnek az életét is, aki, ahogy beszámolt az élete folyásáról, hát lehetett látni benne, hogy micsoda főnökök, micsoda barbár emberek irányították az életét, és hogy kellett abban, hogy így mondjam, mint egy vívónak a parád riposztokat kivédenie, hogy ne kerüljön gyanúba, vagy mondjuk egy devizafőosztálynak a vezetőjeként, hát ez nagyon könnyű lett volna. Végül is csodálatos módon ez az ember, aki például Baconi Jenőt, hát vegzálta, hogy így mondjam, főnökeként, aztán végül is öngyilkos lett. Hát nem éppen dicsőséges vége a ávós hivatalnoknak, aki azért volt azon a helyen, ahol volt, mert ilyen elvakult politikus volt. Térjünk vissza a mi személyünk történetére. Azt tudom mondani, hogy Konrád is, tehát egy mimikrivel átvészelte, mindig a határon táncolva, és néha ugye még egy kicsit át is csúszva azon a nehéz éveket. De azt őszintén hitte, hogy erre utaltam már, hogy a világ egységesen fejlődik, és az ő tolmácsolásában megismerhettük például Han Yu nézeteit, aki a konfuciánus ideológia hát egyik képviselője volt Kínában, és azt próbálta bemutatni annak idején ott a marxista, még azért alapvetően marxista, a Sztálin utáni világban is, hogy ez a kínai régi tudós a maga idején nem a divatos konfuciánus művekkel foglalkozott, amelyek már akkor a kormányzat kezében lévő oktatás anyagát képezték, mert úgy látta, hogy az alapokhoz kell visszatérni, nem a halott dogmává merült hivatalos tanításokat kell alapul venni, amelyet a hivatalos bürokrácia annak idején Kínában hát a képzésre használt fel, ugye. A mindenki iránti szeretet tételét hirdette, a cselekvő szeretetét, amely a mások javát szolgálja, és nem a nirvánában, révedés passzivitásában keresi a bölcsességet. Lao Tse nihilizmusát, kvietizmusát, anarchizmusát, vagy a buddhista nem létről szóló tanítást ő maga részéről ostorozondónak vélte, de mármint, hogy a Han Yu. De ugyanakkor a kiüresedett dogmává változott konfucianizmust, és hát gondolom, hogy értik, kedves hallgató, hogy miért álltam meg egy pillanatra, mert nem kell lefordítanom, hogy ezek a mondatok Konrád kora értelmiségének számára is szóltak. Legyünk őszinték, mának is van ennek üzenete. Bár, ahogy mondom, hivatalosan a marxista optimizmust hirdette, tulajdonképpen élete végén a történelem világ fejleményeinek és eszmei fejleményeinek a ismeretében a spengleri eszmékhez vonzódott. Halála előtt egy évvel adott interjúban az időskor csendes boldogságáról beszélt, megjegyezte, hogy bizony ő hisz a humanizmus győzelmébe, de enyhe szomorúsággal, mert úgy vélte, nem lehet pontosan előre látni, hogy az egyik rosszat, ami eltűnik, milyen másik éppen keletkező rossz váltja fel. Mi mást is várhattunk volna egy olyan valakitől, aki azt a 70 évet, ami neki ebben a rendkívül viharos században adatot így élte végig, amikor temették, az is azért történt, mert szívinfarktus kapott egy embertelen goromba kritikától, már még a 62-70-es évben. Olyannyira, hogy a felesége a temetésére eljött kritikusára keményen azt mondta, hogy menjen el a szertartásról. Szóval, amint látják, nem könnyű a harcot megharcolni és az élet koronáját megkapni. És ez nem könnyű ma sem. Nekünk, mai humanista keresztény embereknek, akik a mai világ más módszerekkel történő, ám de nem kevésbé kegyetlen támadásait kell kivédjük, és megőrizni magunkat, arcunkat, eszméinket, hitünket. Köszönöm a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.